Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Fekete Győr András, a Momentum mozgalom elnöke, miniszterelnök jelöltje. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mi dönt ön szerint az előválasztáson? Személy, párt, jelölőszervezet vagy program?
Szerintem mindegyik dönt, amit nem tudunk megmondani, hogy melyik milyen súlyjal esik majd latba.
Mit szerintem... szeretne? Melyik lenne a legsúlyozottabb három közül?
Én boldog lennék, hogyha egy olyan országban élnénk, ahol a választók érdeklődnének a programok iránt. Mi vettük a fáradtságot, és Új Magyarország terv címen letettünk az asztalra egy országvíziót, aminek sarkalatosabb pontja például a 4 napos munkahétnek a lehetővé tétele, a finn típusú iskola rendszer bevezetése, a szektorsemleges finanszírozás az egészségügyben, amiről a vitán is beszéltem a miniszterelnök jelöltin. De azért azt látom, hogy a személyek valamivel nagyobb súllyal esnek alatt, de még mindig.
Ez a program, ez a 25 pont? Ezt azért kérdezem, mert nem könnyű megtalálni a honlapjukon. Ketten is próbálkoztunk vele, és nem egyszerű dolog pont azt megtalálni.
Ott van, két programot készítettünk, egy programot az Orbán rendszer lebontásáról és egy új európai jogállam felépítéséről, ez az új rendszerváltásnak a terve, ez 25 pont, amit ön is mondott, és van az Új Magyarország terv, ahol a környezetvédelmen keresztül az oktatásig bezárólag mindenen végig megyünk, és mindenre adunk egy 21. századi megoldást.
A kettő az konzekvensen egybefűződik? Hogy kell értelmezni, hogyha a kérdésre akarunk választ adni, hogy mit akar a Momentum?
Szerintem két fontos kérdés van 22 után. Az egyik az az, hogy mihez kezd az új kormánytöbbség a NER-rel, a Nemzeti Együttműködés Rendszerével, ez az egyik. Erre kell adni programot. Mi lesz a Mészáros vagyon sorsa? Mi lesz Polt Péter sorsa? Mi lesz a közbeszerzési eljárásoknak a kérdésével? Ez egy. És egy másik az, hogy mitől lesz jobb egy magyar embernek, egy vállalkozónak, egy tanárnak, egy ápolónak az élete Magyarországon? Szerintem ez két különböző kérdés, és erre két különböző programot kell adni egy magát komolyan gondoló pártnak.
Most még az előválasztás első fordulója előtt vagyunk. Ha bejut a második fordulóba, akkor milyen tervei vannak? Visszalép valaki javára, vagy végigviszi bármi is történjen?
Én egy olyan csávó vagyok, aki nem szeretem bedobni a törölközőt. Azt meg nem tudom jósolni, hogy ki milyen eredménnyel fogja zárni ezt az első fordulót. Nyilván sok múlik azon, hogy mi lesz a rangsor, milyen százalékok lesznek az egyes jelöltek mellett. Én arra bíztatom a szavazókat, hogy az első fordulóban ne taktikázzanak, ne hozzanak rossz kompromisszumot, mert nem kell itt taktikázni. Azért van egy második forduló, hogy ott már a taktikai szempontok előnybe kerülhessenek.
A taktikai szempontok azok nem feltétlenül rossz kompromisszumok, ezt így érti? Tehát a második fordulóban a választó gondolhatja azt, hogy jó lenne, ha valaki valakit megtolna?
A második fordulóban ugye történelmileg ismerjük a jelenséget, akkor vissza szoktak lépni egymás javára különböző pártok vagy szereplők. Ebben a második fordulóban is szerintem ez várható. Csak kérdés, hogy ki jön ki első, második és harmadik helyen, mert ugye három személy jut tovább a második fordulóba. Én tervezek tovább jutni, de nyilván a tisztelt választók döntik majd el most szombattól jövő vasárnapig, online és offline, hogy ki legyen az a három.
Alakít-e árnyék kormányt, vagy sem? Mert az eddig általunk megkérdezett miniszterelnök jelöltek ebben eltérő válaszokat adtak. Dobrev Klára persze, Márki-Zay Péter szakértőit akar.
Szerintem az a világos beszéd a választók irányába, hogyha még ebben az évben, karácsonyig kiáll majd a közös összefogás, és azt mondja, hogy X vagy Y lesz majd az oktatási, vagy az egészségügyi miniszter. Szerintem kell, hogy egy ilyen világos jelzést küldjünk a választók felé, úgyhogy igen, ha én vagyok a közös miniszterelnök jelölt, lesz árnyék kormány.
Tavaly ilyenkor Oszkó Pétert említette, mint aki együttműködik önnel, ő ezt két nappal később cáfolta, azt mondja, hogy ez nem így van. Most ma Dobrev Klárát támogatja. Kik alkotják a háttércsapatát most?
Aki követte a Momentumnak az elmúlt egyéves működését, biztos látta Szél Bernadettet például a csapatban, aki Pest megyében indul Momentum jelöltjeként, és akire véleményem szerint a teljes magyar társadalom, mint zöld miniszter számítanak 2022 után.
Őt jelöli meg? Mint zöld miniszter?
Most mondtam egy szemét, ha én lennék Magyarország következő kormányfője, biztos vagyok benne, hogy rátennék javaslatot. Hatházi Ákost és szerintem sokan ismerjük, hogy ő Zuglóban indul a Momentum színeiben. Ha én lennék megint csak a kormányfő, akkor Hatházi Ákost arra kérném meg, hogy a korrupció ellenes kormányzati munkát koordinálja, mint jogi, mint intézményi oldalon. Itt a korrupció ellenes ügyészség felépítése a legfontosabb feladat.
De mint mi koordinálja, mint miniszter?
mint, hát most az, hogy milyen titulus, az szerintem mindegy, ő legyen a politikai felelőse ennek a munkának, ő szerintem ebben ma Magyarországon a legfelkészültebb és leghitelesebb személyiség.
Balázs Pétert, Bot Péter Ákost és Jeszenszky Gézát is említette, és azt is tavaly ilyenkor, és azt is, hogy Bajnai Gordon volt miniszterelnökkel is szokott egyeztetni, Bajnai Gordonról azt tudjuk, hogy ma Karácsony Gergely támogatja. Ez a csapat megvan még?
Ugyebár amikor közös miniszterelnök jelölt és miniszterelnökünk lesz, akkor ez a közös miniszterelnök, ez számíthat a teljes összefogás szakember stábjára. Tehát, hogyha nem Fekete Győr Andrásnak hívják a miniszterelnököt, akkor a momentumos szakemberekre számíthat majd a miniszterelnök, ha pedig Fekete Győr Andrásnak hívják, akkor pedig feltételezhetően az egyébként általam jól ismert Balázs Péterre, Bot Péter Ákosra vagy Bajnai Gordonra is számíthatok majd én személyesen.
De velük tartja a kapcsolatot most is?
Hogyne.
Tehát ők, mint a momentum támogatói, vagy milyen megfogalmazással lehet őket ilyenkor illetni?
Én nem mernék ilyet mondani, ők változást szeretnének, ők egy európai, nyugati fordulatot szeretnének az ország életében. Erre az egyik garanciát a momentumban látják, ebben biztos vagyok. Azt én soha nem kérdeztem tőlük, hogy ők milyen szavazók, szerintem nem is ez a fontos. Az a fontos, hogy az ő szakértelmük és szaktudásuk és tapasztalatuk az egy új Magyarország felépítésébe fog tudni csatornázódni. Bárki is legyen a miniszterelnök.
Az nem probléma, hogy Bajnai Gordon Karácsony Gergely mögé áll be nyilvánosan?
Miért lenne az?
Nem konkurenseik ők önök egymásnak?
Hát most egy előválasztásban vagyunk benne, tehát most versenyzünk egymással, de ugye ön most arra kérdez rá, hogy egy közös kormányzatban, amit mondjuk Fekete Győr András vezet, lehet-e számítani bizonyos személyiségekre? Hogy ne lehetne számítani ezekre az emberekre?
Az előválasztásban most önnel vitázó konkurenseit bevenné a kormányába? Miniszterelnök jelöltekről van szó most.
Ez nyilván attól is függ, hogy ők milyen feladatot szeretnének ellátni és betölteni. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ebből az öt emberből szeretne miniszteri feladatot vállalni, mert mondjuk, ha nem Karácsony Gergely nyeri ezt a választást, akkor lehet, hogy ő inkább Budapest főpolgármestereként folytatja, ha nem Dobrev Klára nyeri, akkor lehet, hogy ő az Európai Parlament alelnökeként folytatná szívesen ezt a munkát, és biztos vagyok benne, hogy lesz olyan is, aki pedig azt mondja, hogy én szeretnék vinni valamilyen feladatot. Én természetesen mindenkire nyitott lennék, mert mi egy csapat vagyunk, és nagyon tisztelem a versenytársaimat, akik egyébként a kollégáim elsősorban.
Ön beszállna bármelyik mostani vetétársa kormányába, ha megkérnék?
A Momentum ott lesz a következő kormánykoalícióban, és ez a jövő kérdése, én azt gondolom, hogy én vagy más Momentumosnak milyen feladat, szerep jut az új Magyarország felépítésében. Mi természetesen rendelkezésre állunk, és várjuk a feladatot.
De ön vállalna mondjuk egy miniszteri pozíciót?
Én most jelen pillanatban az előválasztási kampányban vagyok teljesen lelkileg, szívügyileg, fejileg, mindenhogy, úgyhogy ezzel foglalkozom, de utána én nyitott leszek sok mindenre természetesen.
Van most klasszikus kormányzatra készülő csapata? Tehát akik csak ezzel a kérdéssel foglalkoznak. És ha igen, akkor ez kikből áll?
Tavaly nyár óta képzünk, trenírozunk egy több mint 300 fiatal momentumosból álló csapatot, tehát ez csapatnál azért több, inkább egy közösséget, kormányzati feladatra készítjük őket fel, különböző előadásokon, csapatmunkákon, projektfeladatokon keresztül, és még ebben az évben is folyik ez a képzés, hogyha úgy tetszik. Erről most sokkal többet nem tudok mondani.
Ki képzik őket?
Korábbi államtitkárok, korábbi miniszterek, akiknek a nevét azt nem szeretném itt elmondani.
Klasszikus kormányzati feladatokra hogy kell kormányhivatalt vezetni, hogy kell ügyészséget vezetni, hogy kell belügyminisztériumot vezetni, ilyen típust kell elképzelnünk?
Ilyen is van benne, meg olyan is, hogy a 21. században, amikor mi egy e-közigazgatást, tehát egy elektronikus alapokra helyezett közigazgatási rendszert szeretnénk kiépíteni, akkor hogyan kell egy minisztériumot vezetni, hogyan kell a kormányzati feladatokhoz hozzájárulni. Nekünk Észtország egy példa, ahol digitalizálták a népszavazásokat, a választásokat, a cégalapítást, mindent. Mi szeretnénk megkönnyíteni a magyar embereknek a mindennapjait, a cégek mindennapjait, ezért új alapokra szeretnénk helyezni magát a kormányzást is, többek között ilyen kérdésekkel is foglalkozunk.
Hogy látja a csapatot? Nincs közöttük túl sok olyan, akinek már is államtitkári pozíciók csillognak a szemében, hogy igazából azt szeretné csinálni. Ez elő szokott fordulni fiatal politikusokkal.
Szerintem nincs baj azzal, hogyha valakiben van ambíció, szerintem ez egy jó dolog, ez sokszor Magyarországon nem nézik jó szemmel, az amerikai Egyesült Államokban vagy az angol szász világban szeretik, amikor valaki tenni szeretne, és vannak személyes célja is. Én örülök, hogyha vannak személyes céljai a momentumosoknak, sok a csillogó szemű momentumos egyébként ebben a csapatban, de itt feladatra jelentkeznek az emberek, nem pedig pozíciókra jelentkeznek. Azt meg senki nem tudja, hogy milyen feladatot fog majd kapni az új kormánytól.
Hány momentumos jelöl áll most versenyben a 106 egyéni választókerületben?
54.
54. Hány áll közülük mostani megérzése, ismeretei szerint nyerésre? Tehát aki fogja hozni?
Hú, nagyon-nagyon nehezet kérdez tőlem. Pont ma beszéltünk egy ilyen elnökségi beszélgetésen a jelöltjeinkről, és egyszerűen azt látjuk, hogy 50-50 nagyon sok jelöltünk esetében a kimenetel. Tehát, hogy iszonyatosan nehéz jósolni. Történhet úgy is a végkifejlet, hogy a momentumosok éppen nem tudnak nyerni, meg úgy is, hogy éppen nyerni tudnak. Tehát mi azért kemény csatákat vívunk majd a DK-sokkal például. A legtöbb helyen DK versus Momentum párharc van, és hát kőkemény küzdelem ez, de várjuk, és ugye van 9 nap a szavazásra mindenki.
A legtöbb helyen Momentum DK, több olyan hely van, ahol hármas vagy akár többes verseny is van, vagy inkább az a jellemző, hogy párharc van, tehát egy-egy ellen megy.
Van, ahol 3, van, ahol 4, hogyha valaki a 8.-9. kerületet nézi, ez a Baranyi Krisztina Pikó András polgármesterek alá tartozó kerület, ott 4 jelölt van, a DK-nak is, a Jobbiknak is, a Momentumnak is van jelöltje, és a MSZP párbeszédnek is, de van, ahol 2, ahol Orosz Anna meg mondjuk Németh Erzsébet a DK-tól versengenek egymással. Szerintem nagyon izgalmas lesz ez az előválasztás. Ha majd megkérdezi, hogy én mivel lennék elégedett, akkor erre is egyébként nehéz válaszolnom, mert mi azon kevés pártok egyike leszünk, akit csak előre tud lépni. A Momentumnak ma 0 parlamenti képviselője van.
Tehát akár egy is, az már egy nagy eredmény.
Hogyha innen nézem, akkor a semminél több, a nullánál több. Nyilvánvalóan minél többen vagyunk, minél több embere van az új politikai generációnak a parlamentben és a kormányban, annál inkább meg tud újulni a magyar politika és a magyar közélet. Tehát mi ezért dolgozunk rengeteget, hogy újítsuk meg az ellenzéket itt az előválasztáson.
Ebben a szakaszban nincs szó arról, hogy bárki javára visszalépne, ha bármilyen eredmény kijön. Egy Génémet Erzsébet javára Momentumos sose fog visszalépni.
Orosz Anna szerintem egy jobb jelölt, és egy energikusabb, felkészültebb jelölt, de nem lesz már visszalépés. Ez egy egyfordulós rendszer, ami a választókerületi jelölteket illeti, és ott nincs is erre szükség már.
És az egy kőbevésett dolog, hogy aki itt az egyéni versenyben közös jelölté válik, a végén is ő lesz a közös jelölt, mert azért ez bármikor elindulhat, hogy az úgynevezett nagy országgyűlési választáson, egy előválasztáson vesztes jelölt azt mondja, hogy hát én mégis elindulok.
Ugyanezen a mai elnökségi beszélgetésen, amit említettem önnek, beszéltünk Hatházi Ákos, Tóth Csaba, ugye zuglói párharcáról. Talán a legizgalmasabb az összes közül, és ott mi természetesen Hatházi Ákost, a korrupció ellenes küzdelemnek az élharcosát várjuk győztesként, és aztán érdekes lesz, hogy Tóth Csaba mihez fog mit fog lépni, és kicsit tartunk attól, hogy ő rá fog indulni Hatházi Ákosra 22-ben, de ez csak zárójeles szenárióként merült fel bennünk, remélem, hogy nem így lesz.
De nincsen semmilyen megállapodás a pártok között, de hogy annak ellenére el tudják képzelni, hogy Tóth Csaba ráindul Hatházi Ákosra, ha a közös jelölt Hatházi Ákos lesz?
Hát ugye
ahhoz közös jelöltnek kéne válnia.
A politikában a renegát szereplők azért, hogy mondjam, nem elképzelhetetlenek. Tehát van, amikor egy jelölt az annyira ellehetetlenül, hogy csapott papot hátrahagy, és a saját feje után megy. Én bízom benne, hogy nem ez lesz, csak gondoltam, mondok önnek egy potenciális példát, ami bekövetkezhet, de bízunk a legjobbakban, reméljük ez nem lesz.
Az előválasztási televíziós vita egyetlen olyan pontja volt, ahol nagyon komolyan egymásnak feszültek a miniszterelnök jelöltek, ez éppen Zugló volt. Mi a bajuk Tóth Csabával pontosan?
Tóth Csabával a legnagyobb baj az, hogy hát maga a főpolgármester Karácsony Gergely egy 2019-es ATV egyenes beszéd interjúban azt mondta, hogy ő alatta a magyar szocialisták, akiket egyébként Tóth Csaba vezet Zuglóban, és a Fidesz lepaktált egymással a parkolási órák mutizása keretében. És ez maga a főpolgármester vallotta be. És akire a korrupció gyanú árnyéka vetül, ahogy Tóth Csabára mindenképpen, és ezt Ács Dániel 444-es tényfeltáró újságíró dokumentumfilmje is bizonyítja, szerintem egy ilyen emberre nincs szükségünk az új parlamentben, szerintem ne kockáztassuk meg, hogy ezek az emberek a Fidesz szekerét tolják majd egy bizonyos ponton.
Vissza kell ön szerint léptetnie a jelölő szervezetnek Tóth Csabát?
Az MSZP párbeszéd szövetségnek minden joga megvan ahhoz, hogy elindítsa Tóth Csabát, és azt mondja, vagy és kérje a választóknak a döntését ebben a helyzetben. Mi a választóknak egy másik embert ajánlottunk a figyelmükbe Hatházi Ákos személyében, és nagyon bízunk abban, hogy mellette fognak majd voksolni.
Miért nem jelentik fel Tóth Csabát? A büntetőeljárás az sok mindent tudna tisztázni.
Azok a dokumentumok, amik a parkolási maffiával kapcsolatban napvilágra kerültek, közvetlenül nem Tóth Csabához kötődnek, tudomásom szerint. Amit Hatházi Ákos most ténykedik a kerületben, annak eredménye még nem tudom, mikor lesz pontosan. Hatházi Ákos azt mondta, hogy ő ebben az előválasztásban nem szeretné Tóth Csabát folyamatosan pellengére állítani. Úgyhogy itt várjuk még ki a történet végét. A korrupció gyanú az éppen elegendő nekünk ahhoz, hogy egy markáns és fontos személyiséget indítsunk el Zuglóban vele szemben.
Korrupció gyanú mással kapcsolatban is felmerült. Cseh Katalinnal kapcsolatban, európai parlamenti képviselőjükkel kapcsolatban is felmerült. Sajtóhírek írnak róla, ugyanúgy, ahogy Tóth Csabáról sajtóhírek. Mi van akkor, hogyha bebizonyosodik jogerősen bíróságon, hogy cégháló valós, adóelkerülés valós Cseh Katalin ügyében? Milyen következményei lehetnek ennek a Momentumban?
Indítsunk távolabbról. Ugye a kormánypropaganda épített fel egy rendkívül aljas történetet Cseh Katalinnal szemben, tele hazugságokkal benne. Ha gondolja, majd nyugodtan kérdezzen rá néhány részletére. És Cseh Katalint ez egyébként alappal és joggal viselte meg az elmúlt időszakban, hiszen Cseh Katalinnak semmi köze nincsen uniós források felhasználásához. Cseh Katalin 2018 óta, mióta ő politikus, semmilyen cég vezetésében nincsen benne, és Cseh Katalin az Orbán rendszer egyik legfelkészültebb és legaktívabb ellenfel az Európai Parlamentben, akitől tart a Fidesz és fél a Fidesz. Nyilván ennek köszönhető az, hogy most egy lejárató hadjáratnak, kampánynak a része Cseh Katalin, de mi erre készültünk. Tehát, hogy azért minket kemény dióból faragtak, és Cseh Katalint is. Úgyhogy mi minden ilyen támadásra összezárunk, és közösségként megvédjük egymást.
Hogyan akarják tisztázni? Indítanak-e jogi eljárást, aminek a végén valami biztosan ki fog derülni, vagy A, vagy B?
Tudomásom szerint Cseh Katalin több ilyen jogi eljárást is megindított. Polgári peres eljárásokról beszélünk itt, és egy Magyar Narancs interjú, illetve háttéranyag készült a kérdésben, ami, ha jól tudom, milyen napot írunk ma, pénteket írunk, vagy ezen a héten, vagy jövő héten fog majd kijönni, ahol lehet olvasni erről az ügyről kicsit részletesebben.
A Magyar Narancs az nem egy jogi fórum, a bíróság nálunk egy jogi fórum.
Így van, de azért mondtam, hogy van egy politikai része szerintem ennek a beszélgetésnek, meg van egy jogi része a tisztázásnak, ha úgy tetszik. Cseh Katalin megindította az eljárásokat rágalmazás ügyekben, ugye erről beszéltem, és aki pedig politikai szempontból kíváncsi erre a kérdésre, Cseh Katalin a saját válaszait megadja ebben az interjúban.
Ugyanez a válasz várható az olimpia népszerűsítésére is alkalmas hologramos technológia finanszírozásának pályázatában is, mert ez meg a másik ügy.
Hát
ami
az
azért pikáns, mert hogy a Momentum meg tudta fúrni az olimpiát.
Ne higgyünk el mindent, amit a propaganda állít, mert itt például egy súlyos csúsztatás van. Ebben az európai pályázatban az szerepel, hogy ez a hologramos technológia, amit ez a cég ki akart fejleszteni, illetve ez még fejlesztés alatt van, az egy olimpián is alkalmazható. Tehát az olimpia az egy példa volt több más rendezvényhez, eseményhez hasonlóan, és hát nyilván ebből kreált aztán a propaganda számukra érthető módon egy ilyen konteót.
Tehát nem arról van szó, hogy önök tudták, hogy már fúrni fogják az olimpiát, de azért biztos látták ezt a pályázatot, vagyis Cseh Katalin, és azért a pénzt még be akarta húzni belőle, mert ugye nagyon leegyszerűsítve a lényege a történetnek, az állítások szerint ez volna.
Dehogy is, és ugye nem is azért indítottuk az olimpiai népszavazást, mert nekem francia barátnőm volt akkoriban, és nehogy Párizs nyerje az olimpiát. Szóval nem, ilyen konteókat ne higgyünk el. Mi azért indítottuk az olimpia aláírás gyűjtést, mert nem akartunk 3000 milliárd forintot látványberuházásokra elkölteni.
A közös lista állításának mikor áll neki az ellenzéki együttműködés? Mert ugye közös jelöltekről és közös listáról szól a megállapodás.
Így van. Mi, nekünk volt egy olyan javaslatunk az ellenzék irányába, hogy a választók dönthessenek ebben a kérdésben is, tehát hogy szavazhassanak az előválasztáson párt logókra, és az alapján válasszuk ki a listát. De végül nem ez lett a megoldás, és itt kötöttünk egy kompromisszumot. Az előválasztás utáni hetekben lesz majd ez központi kérdés, ami azt jelenti, hogy október közepétől, és én bízom benne, hogy október végéig le tudjuk zárni ezt a kérdést, mert utána nekünk a kormányzás közös programját, alapjait és célkitűzéseit kell majd lefektetnünk. Most még csak a minimum program van meg, de hát maximumig azért nyilvánvalóan el kell menni.
Látják-e már, hogy közös listát milyen elvek szerint kell majd felállítani? Több rendező elv is elképzelhető, aki az előválasztáson legjobban szerepelt, meg még számtalan más elvet is lehet hozni, amit majd meg kell tárgyalni, hogyha nincsen a választó által megmondható prioritásos lista.
Egyetlen elvet, nagyon fontos elvet lefektettünk még korábban, ez pedig a szolidaritás elve, vagy kompenzáció elve, ami azt jelenti, hogy ha és amennyiben egy párt a társadalmi támogatottságához képest kevésbé jól szerepel az előválasztásokon, akkor ezt a pártot a listán kompenzáljuk, hozzuk valamivel jobb helyzetbe. Szerintem ez egy nagyon pozitív és egy nagyon fair lépés volt az ellenzék részéről.
Honnan nyerik ki a társadalmi támogatottságra utaló adatot?
Ebben a kérdésben konkrét döntés még nincsen. Itt többféle forgatókönyv elképzelhető, tehát nézhetjük az elmúlt ciklusnak közvéleménykutatási átlagait is, nézhetjük ennek az évnek, vagy nézhetjük a legújabb közvéleménykutatási adatokat is. Ebben döntést még nem hoztunk, ez majd októberben lesz.
Közös, konszenzusos döntést kell erről hozni?
Eddig közös konszenzusos döntéseket hoztunk, illetve van egy olyan szokás jog, hogyha valaki egyedül marad, magányosan, öttel szemben, akkor beáll a sorba, és akkor így lesz meg a konszenzus, úgyhogy a válaszom az, hogy igen.
Önöknek mi lenne a legmegfelelőbb? A pillanatnyi adat, az éves adat, az átlagos adat. Milyen adat volna jó? Ugye nem tudjuk, hogy ezek milyen adatok egyelőre, csak nem ami tudjuk. Elmúlt, azt tudjuk.
Nem tudjuk, hogy ezek milyen adatok pontosan, megmondom őszintén, hogy szerintem nagyon nagy különbség nincsen a három számítási technika között, amit ön mondott, úgyhogy részünkről, mi biztos, hogy kompromisszum készek és nyitottak leszünk bármilyen megoldásra, és nyilván azon is múlik, hogy hogyan fog majd a Momentum új arcai hogyan fognak az új arcai szerepelni a Momentumnak az előválasztáson. Kell-e majd bárkit is kompenzálni, akár minket, akár a Jobbikot például, akik nehéz körzetekben indulnak el a jelöltjeikkel. Biztos vagyok benne, hogy lesz majd erre szükség.
Márki-Zay Péter ült ön előtt két nappal ugyanebben a székben, azt mondta, hogy azt mindenképpen el kell kerülni, hogy Gyurcsány Ferenc a listán bárhol is szerepeljen, mert ha bárhol is szerepel, akkor az a biztos bukás. Mit gondol erről?
Azt gondolom erről, hogy Gyurcsány Ferenc az egyik legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetője, legitim vezetője, megválasztott vezetője. A DK-s szavazók, a mi szövetségeseink, a mi barátaink. Van, amikor egymással vitázunk, ez tény, ilyenkor kicsit távolabb kerülünk egymástól, de közös célért megyünk most tűzbe a választásokon. Tehát az, hogy Gyurcsány Ferencet száműzze bárki is a listáról, szerintem nem lenne fair. Szerintem ezzel együtt a Fidesz azért gyűjt aláírásokat, hogy stop Gyurcsány, meg stop Karácsony az utcákon, tehát tök mindegy, hogy Gyurcsány hol van a listán, biztos, hogy ez lesz majd a mantra. Az egy másik kérdés, hogy a top 5 személyiség a listán kikből kerüljön ki? Az 5 miniszterelnök jelöltből, aki elindult ezen a választáson, és összegyűjtött a 20 000 ajánlást? Vagy a pártelnökök legyenek ott? Vagy a legnépszerűbb ellenzéki politikusok? És akkor már adott esetben egy Szél Bernadett vagy Hatházi Ákos is ugye bejön a képbe. Szerintem ezek kérdések még nincsenek eldöntve.
Ugye a top 1 az valószínűleg a közös miniszterelnök jelölt nyilván, tehát a maradék 4-ről kell még megállapodni.
Igen.
Ön egyéniben indul? Vagy miniszterelnök? Nem.
Nem, én a miniszterelnök jelölti megmérettetésre koncentráltam kizárólag.
Ez milyen megfontolás? 2 már sok lenne? Azért azt szokták mondani, hogy az igazi szép eredmény, amikor az ember a testével küzd meg egy egyéni választókerületben, nem amikor egy listáról megy be.
Igen, oké, igen, ezt elfogadom. Az is egy szép feladat, amikor egy miniszterelnök jelölt a saját társaiért dolgozik és küzd. Ugye nekem, ha már klónozni nem tudom magamat, de rengeteg energia meg lendület van bennünk, és számtalan helyre elmentem az országnak, ahol jelöltünk van, és ugye én mindenkivel tudtam közösen dolgozni, kampányolni, kiállni a választók elé. Ez fontos. Én 18-ban indultam egyéni választókerületi jelöltként, az a budapesti egyes választókerületben, 5. kerület, 1. kerület, 8-9, és ott visszaléptem végül. Vénasszai Mártaljavára, aki pedig Csárdi Antaljavára, aki pedig így megnyerte a körzetét.
Úgy, hogy az LMP, ha jól emlékszem, azt a politikát vitte, hogy senki javára nem lépnek vissza.
Így van.
Nem volt kissé csalódás ennyi áldozatot hozni a végén? Úgy, hogy nem kaptak érte semmit?
Azért volt picit csalódás, mert a kétharmadot nem tudtuk megakadályozni. Tehát ha a kétharmadot meg tudtuk volna akadályozni akár csak egyel is, akkor nyugodtan hajthattam volna nyugovóra a fejemet, és mondhattam volna azt magamnak, hogy hát lehet, hogy ezen múlott, amit én ott megléptem. Ezzel együtt én örülök, hogy az ellenzéknek egyel több mandátuma tudott lenni ezáltal a visszalépés által. Viszont mi most Gelencsé Ferencet, az első kerület momentumos alpolgármesterét indítjuk Csárdi Antallal szemben, és nagyon bízunk abban, hogy Gelencsé Ferenc tudja majd a választókat képviselni 22-től.
Vagyis tudnak revansot venni.
Hát ezt nem nevezem revansnak, mi azért, hogy az ellenzék megújítására vállalkozunk ezen az előválasztáson, és szerintünk új megoldások, új lendület és új arcok kellenek, és a Gelencsé Feri tényleg az egyik legemblematikusabb alakja ennek a közösségnek.
Felül lehet-e írni ön szerint az alaptörvényt feles rendelkezésekkel, Dobrev Klára szerint nagyon is, Karácsony Gergely szerint meg nagyon nem?
A kérdés szerintem az, hogy szeretnénk-e társadalmi megbékélést Magyarországon, vagy sem. Ha nem, akkor Dobrev Klára javaslata a jó javaslat. Ha igen, akkor pedig úgy érdemes hozzáállni az alkotmányos kérdésekhez, hogy népszavazásokat rendezünk ezekben. És én azon az állásponton vagyunk, hogy be kell temetnünk a társadalmi árkokat. Tehát ha mi azt az üzenetet közvetítjük a fideszes választók felé, akik lesznek szép számmal, hogy mi felrúgunk minden alkotmányos szabályt, amit egyébként megtett a Fidesz az elmúlt 10 évben, tehát hogy szó se róla.
Hozott egy alaptörvényt, onnantól kezdve minden szabály az alaptörvényből fakad, és azzal koherens. Azt nem lehet állítani, hogy felrúgott, azt igen, hogy hozott egy alaptörvényt, mert volt hozzá kétharmada.
Erre mindjárt majd mondok egy ellenpéldát, de egyébként egyetértek az alapfeltevéssel. De a lényeg, hogy mi nagyon hiszünk a közvetlen demokráciában abból a szempontból, hogy azért mégiscsak a Momentum egy népszavazási kezdeményezéssel bontott zászlót és lépett a nyilvánosság elé. És szerintem nagyon pozitív üzenete van annak, hogyha az első új Magyarország kormány azt mondja, hogy szavazzunk, kedves nép, arról, hogy a fideszes alapítványokat a felső oktatásban szeretnénk-e felszámolni, és szeretnénk az egyetemek feletti kontrollt visszaszerezni, vagy nem.
De alkotmányos kérdésekben lehet népszavazást tartani? Néhány olyan kérdés van, ahol ki van zárva a népszavazás lehetősége, adótörvények például ilyenek. Alkotmányos kérdésekben nehéz.
Ugye itt az az érdekes, és ezt akartam önnek mondani, hogy a Fidesz alaptörvényben rögzíti azt, hogy a személy jövedelemadó rendszer az egykulcsos. Na most nincs még egy olyan alkotmányos berendezkedés a világon, ahol ilyen szinten lehet korlátozni a jövendőbeli kormányok mozgásterét. Hát ez egy adózási kérdés. Adózási kérdéseket az egyszerű többséggel megválasztott kormányoktól várunk el. Nem korlátozhatóak ezek a dolgok alaptörvényben, mármint fizikailag igen, de az alkotmány szelleme szerint viszont nem. És ezek nagyon érdekes dolgok, hogy ezeket hogyan írja felül az ember. Mert szerintünk ez egy alkotmánysértő rendelkedés. És vagy az alkotmánybíróságon vívjuk meg a jogi csatát, vagy pedig a nép szavazása útján emeljük ki, vagy emelünk be oda valami mást.
Tehát akkor, ha jól értem, úgy kell elképzelni, hogy nem mennének neki feles semmiségi törvénnyel, nyilván amennyi szavazatuk van egy alaptörvénynek, hanem azokat az alaptörvényből fakadó rendelkezéseket bocsátanák egyenként népszavazásra, amelyben változást igényelnek, és a népszavazás eredményétől függően hoznának törvényeket.
Így van, itt a progresszív adórendszer, amit mi szeretnénk. Tehát mi szeretnénk azt, hogyha az adófizető polgároknak az alsó 30%-a adómentesen vihetné haza a pénzét, és szeretnénk azt is, hogy azok, akik 1 millió forint feletti jövedelemre tesznek szert, ők 25%-os adót fizessenek az 1 millió forint feletti jövedelem részre. Cserébe viszont egy sokkal jobb minőségű egészségügyi vagy oktatási szolgáltatást fog nekik nyújtani az állam. Tehát mi megkérdezhetjük arról az embereket, hogy szeretnétek-e progresszív, többkulcsos jövedelemadó rendszert? Egyébként azt fogja mondani kb. 75-80%, hogy igen.
Biztos, hogy szabad adózási kérdésekről kampányban beszélni? Márki-Zay Péter ült itt 2 nappal ezelőtt, és azt mondta, hogy egyáltalán nem kéne erről beszélni, mert úgy is mindenki úgy fogja érteni, hogy az ellenzék adóemelést akar. Ezt fogják az emberek hallani.
Ugye beszéltünk az első kérdésre válaszul arról, hogy én mit látnék szívesen ebben a kampányban. azért jó lenne arról beszélni, hogy mihez szeretne kezdeni egy országgal egy új koalíciós kormány. És ennek az is a része, hogy beszéljünk adózási kérdésekről. És amikor adózási kérdésekről beszélünk, akkor ne arra gondoljunk, hogy kinek lesz rossz, hanem hogy kiknek lesz jó. És amikor arról beszélek, hogy az alacsony keresetűeknek jobb lesz az életük, mert visszakapják azt a 15%-ot, amit egyébként most be kell fizetniük, akkor szerintem az egy nagyon fontos lépés, ami sok millió embert fog érinteni. Amikor arról beszélek, hogy a kisvállalkozásoknak az első munkavállalója ingyenes, adómentes, nem kell utána terhet fizetni, akkor azzal a cégeknek egy nagyon fontos gesztus gyakorlunk.
Pont. Azok a rendelkezések, amelyeknek a hatása egyértelműen kiváltotta az állampolgárok tetszését, a családi adórendszer összes eleme, ez marad, vagy ez is az átalakulás egyik része lesz?
A családi adórendszer valóban az elmúlt 10 év talán legsikeresebbnek ítélt szakpolitikai intézkedés csomagja, és ezt a rendszert, ezt ugyan át kell alakítani, de talán a legfontosabb részeit azt zavartalanul kell hagyni. Tehát a családi otthonteremtési kedvezmény például fent tud maradni. A családi pótlékot és a gyest, amit egyébként ugye 11 éve, vagy talán 12 éve nem emelt egyetlen kormányzat sem, azt érdemes megemelni. Az, hogy mennyivel, hogy a duplájára, triplájára, az nyilván költségvetés függő is. De érdemes ezt megemelni. De ami a családoknál szerintem fontos, hogy ne csak pénzben gondolkodjunk itt, hanem intézményekben és emberekben is gondolkodjunk. Kevés a bölcsöde Magyarországon. Tehát ma 70 ezer kisgyermek nem tud bölcsödébe menni, és emiatt az édesanyjuk vagy édesapjuk nem tud munkába állni úgy, ahogy szeretne. Úgyhogy szerintem ezek az apahónapoknak a kérdése például. Tehát sok olyan dolog van, ami azt segíthetné, hogy az első gyermek megszülessen. Mert gyakran az első gyermek nem születik meg, és nem pedig a harmadik.
Hogyan képzelni el a 4 napos munkahét bevezetését? 4 napot dolgozik a bölcsöde, a maradék 3-ban meg nem dolgozik? Vagy a kórház, vagy a BKV, vagy a gyár?
Ha megnézzük a 19. századot, hogy 19. században miért küzdöttek az akkori munkavállalók, ők azért küzdöttek, hogy 8 órából álljon egy munkanap. Aztán a 20. században azért küzdöttek a munkások, hogy 2 napból álljon egy hétvége. És a 21. században ugye a technológiai forradalom, a technológiai változásnak köszönhetően felmerülhet annak a lehetősége, hogy 5 nap helyett 4-et dolgozzanak a munkavállalók, és több idejük maradjon magukra, a családjukra, sportra, kultúrára, és még lehetne sorolni.
De én még mindig ott vagyok leragadva, hogy addig a szolgáltatások akkor csak 4 napot lennének elérhetőek?
Ez nem egy univerzális, egyrészt nem kötelesség 4 napot dolgozni. Tehát aki szeretne többet dolgozni, az dolgozzon, viszont akkor fizesse meg a munkáltató az extra órabért. Ami a szolgáltatásokat illeti, azok ugye más megítélés alá esnek, tehát rendőrség, kórházak, adott esetben iskolák, bár van olyan rendszer, ahol felmerül a 4 napos iskolának is a kérdése egyébként, de mi a közszolgáltatásokhoz nem nyúlnánk. Spanyolországban 50 millió eurót adnak cégeknek, hogy próbálják ki pilóta programokban a 4 napos munkahetet. Megnézik, hogy ez hogyan működik. A Magyar Tudományos Akadémia lendület programjában éppen vizsgálják. Skóciában, Új-Zélandban tesztelik. Azt mutatják a kutatások egyébként, hogy kevesebb munka, kevesebb stressz, magasabb egyensúly a munka és a szabadidők között, és magasabb produktivitás a munkáltatónak. Tehát nyer mindenki, a munkavállaló, a munkáltató, és a bolygó is egyébként, mert kevésbé szennyezzük azon az 1 napon ugyebár a bolygót az iparral.
Hát kivéve, és az ipar megállna? Tehát mondjuk egy erőmű az a 3 napján nem dolgoznak.
Hát, hogy megint csak a paksi atomerőműre gondolunk, hogy ezt nem érdemes megállítani, mert az folyamatos.
Hát erőművet nem lehet, mert többe kerül a fölfűtés mindegyiknél.
Ha mondjuk szolgáltató szektor, vagy bármiről beszélünk, ugye az már spórolás, hogyha azon az bizonyos 5. napon nem kell fizetni benzinpénzt a cégeknek, nem kell a villany, a gáz és egyéb közművekért fizetni, ezeket megspórolja a nemzetgazdaság a bolygó javára.
Akkor, ha jól értem, nem egy átlagos kis- és középvállalkozónak kéne kigazdálkodnia a 3 napig zárva tartunk rendszer költségeit, hanem az állam odaadná neki azt a pénzt, amivel neki megéri áttérni 5 naposról 4 naposra?
Az állam odaadja, egyrészt odaadja neki, tehát a spanyoloknál is ez történik, de ugyebár minden ilyen, tehát Japánban a Microsoft is megcsinálta 4 napos munkahetet, és 40%-kal növekedett a produktivitás a munkavállalóknak, tehát növekedett a profit. Tehát kevesebb munkával nagyobb profitot tudtak elérni, tehát hogy nem feltétlen kell az államnak ebbe beszállnia. De mondok egy másik tényt, a PricewaterhouseCoopers Angliában megmérte, hogy 2030-ig a gépesítésnek köszönhetően mennyivel nő majd az angol GDP. 10%-ot jósolnak. Szerintem a nagy kérdés a 21. századnak, hogy a gépesítés hatására elért extra profit, az hogyan kerül majd szétosztásra a társadalomban? Mennyit kap belőle a cégtulajdonos, mennyit kapnak belőle a munkavállalók, vagy esetleg mondjuk a nyugdíjasok? Szerintem ez nagy kérdés, ezért a szakszervezeteket érdemes lesz majd megerősíteni Magyarországon is.
De nem az a szabály, hogy akié a gyár, azé a profit? Volt nálunk olyan időszak, hogy ez nem így volt, de csődbe is mentünk.
Hát ugye lehet ez is a szabály, de pont ezért mondom, hogy a szakszervezetek ugye itt jönnek be a képbe, mert például Németországban az IG Metall, legnagyobb német szakszervezet, az acélipari munkásoknak kiharcolta, hogy ők csak heti 28 órát dolgozzanak, ugyanazért a bérért, amit korábban kaptak 35-40-ért. Tehát itt a szakszervezetektől múlik, mert ha nincsen munkaerő, akkor a cégvezető az akarhat bármit is, de nem lesz végső soron profitja. Tehát ez itt egy partneri kapcsolat, aminek fel kell állnia.
De azon túl, hogy Magyarországon nincsenek ilyen erős szakszervezetek, mint az IG Metall. Munkaerő hiány viszont van. Hogyan hatna egy 4 napos munkahétrendszer a munkaerő hiányra? Tehát most nincs szakács, nincs eladó, nincs ápoló, szinte semmi nincs. A turizmus meg nem is említem, mert ez katasztrófa.
Turizmus az katasztrófa. A mi terveink szerint a külföldre vándorolt 6-700 ezer magyar egy jelentős része térne vissza egy olyan országba, ahol kiszámítható környezetet talál, ahol európai szabad légkör talál, ahol egy jó finn típusú iskolarendszert talál, és ahol jó bölcsődei vagy óvodai hálózatot talál. Tehát a munkaerő pótlása, ha úgy tetszik, szerintem tartalék szintjén megvan, csak éppen sajnos Londonban, Berlinben, meg Párizsban. És pont én a Momentumban látom őszintén szóval garanciát arra, hogy olyan szabad európai országot teremtsünk, ahova érdemes lesz majd hazajönni. De egyébként a 4 napos munkahét víziója a 2030-as évekre szól. Tehát ezt mi a programunkban leszögeztük. Csak mi azt várjuk el magunktól, hogy ne csak egy napba, meg egy hétbe, meg egy évbe gondolkodjunk. Fontosak nagyon, van arra is válaszunk, hanem távlat. Tehát a 2020-as, 30-as, 40-es évek Magyarországában is.
De miből gondolja, hogy bárki fiatal, tehetséges munkavállaló a hazai bizonytalanság miatt megy el bárhová, amikor annál azért kevés bizonytalanabb dolog van, mint egy itthoni biztos állást feladni, mondjuk azért, hogy az ember elmenjen Londonba, ahol mosogatással kezd. Az bizonytalanabb azért, mint itt, mint hogy értékesítőnek lenni egy multinacionális cégnél.
Ugye nyilván nem mindenki megy mosogatni Londonba, tehát nagyon sok fiatal megy ki tanulni egyetemekre, sok ezer fiatal megy ki külföldi egyetemekre tanulni.
De mindig is ment, amikor lehetett menni, akkor mindenki ment. Akármilyen kormány volt hatalmon.
Ez nyilván túlzás, hogy mindenki ment, meg én azért el szeretném várni a következő magyar kormánytól, az új Magyarország kormányától azt, hogy a magyar felsőoktatást azt ne hagyjuk már annyiban. Tehát, hogy én azért hiszek abban, hogy egy adjunktusnak nem nettó 180 ezer forintot kell keresnie az ELTE-n, a SOTE-n, vagy éppen a BM-n, hanem ennek minimum a 2,5-3-szorosát, mert ne csodálkozzunk, hogy ha azt mondják a magyar fiatalok, hogy jobb minőségi oktatást kapnak majd Németországban, meg Dániában. Hát azért, mert ott oda mennek a jó minőségű emberek tanítani. És ez nem azt mondom, hogy az itteniek nem jó minőségűek, mert sokan hivatástudatból csinálják, de könyörgöm, elveszítünk rengeteg szakembert külföldre. És ugyebár nem kínai elit egyetemet kell építeni, hanem diákvárost a fiataloknak. Ez is egy plusz egy érv, hogy itthon maradjon az a fiatal, és utána itt alapítson családot, és itt vállaljon munkát.
De egy kínai elit egyetem nem húzná fel az összes többi egyetem oktatóinak pont, fizetését? Nem.
Szerintem pont,
mindenki foggal körömmel ragaszkodna a legjobb oktatóihoz, mert különben elmegy.
Szerintem pont, hogy elszitkázná adott esetben azokat az oktatókat, amik most nem tudom, a Debrecen Egyetemen vagy a Miskolci Egyetemen tanítanak, és mondjuk kiváló szakemberek, a Debrecen meg a Miskolci Egyetemtől. Tehát szerintem nem tenne jót a kínai elit egyetem, már csak azért sem, mert az a 10x millió forintos tandíj, amit oda ki kell fizetni 3 év alatt adott esetben, azt én nem tudom, melyik magyar tudja megengedni magának. Felső 0,1% igen, de azért legyünk ennél szerintem.
Semmilyen elit egyetem nem volna jó, ha ide költözne Budapestre, vagy csak a kínai nem jó?
Hogy is mondjam, tehát, hogy nem az elit egyetemmel van baj, tehát, hogyha a kínai elit egyetem az úgy költözik ide, hogy abban mi nem teszünk bele 540 milliárd forintot, mi magyar adófizetők, akkor nekem sokkal kevesebb ellenérvem lenne. Akkor is elmondanám, hogy itt a kínai kommunista párt egy ilyen kihelyezett irodája létesül, de azért ebben szerintem könnyű lenne belekötni. Tehát nekem nem lenne bajom az, hogy a Harvard vagy a MIT ide jönne egy kampusszal, de ne kelljen nekünk ezért fizetni. A CEU-ért nekünk nem kellett fizetni. Tehát a CEU az úgy volt Magyarországon, Budapesten itt, hogy azt fizette ugye a Soros Alapítvány, meg egyéb befektetők. És szerintem jót tett a Magyar Felsőoktatási Akadémiai világnak.
Nem szívta el az oktatókat a CEU?
Ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyire. Nyilván külföldi kiválóságokat is hozott az országba, ami növelte az itteni oktatás színvonalát, és biztos vagyok benne, hogy el is szívott magyar kutatókat, meg oktatókat. De hát, hogy is mondjam, szóval, hogy nekünk azért fejlesztenünk kell a felsőoktatást, ugye erről beszéltem önnek az adjunktusi bérek emelésénél. Egy magyar professzor a német minimálbér alatt keres egyébként. 1300 eurót keres egy magyar professzor, 1580 euró a német minimálbér. Szóval, hogy vicc, ami történik, meg kell erősíteni a magyar állami egyetemeket, és akkor azt mondhatjuk, hogy van egy kiváló felsőoktatási rendszerünk.
A 4 napos munkahéttel összefügg a rugalmas nyugdíjba vonulás rendszere, azt együtt kell értelmezni?
Nem feltétlen, tehát ugye a nyugdíjrendszeren mi azt látjuk, hogy merev és egy buta rendszer, mert ugye azt mondja, hogy igazából szinte teljesen függetlenül attól, hogy most ki mennyit dolgozott, meg milyen vagy ki hol dolgozott, és milyen egészségi állapotban van, körülbelül egységesen egy időbe vonuljunk nyugdíjba. Van egy-két kivétel ez alól. Mi pedig azt mondjuk, hogy egy egyéni nyugdíjszámlán ön is, meg én is, meg mindenki láthassa, hogy mennyi nyugdíjjárulékot fizetett be, és abból mikor mennyit láthat majd, mint nyugdíj. És dönthesse el az adott ember, hogy korábban, vagy később akar nyugdíjba menni, mert nem vagyunk ugyanolyanok. Rugalmassá kell tenni a nyugdíjrendszer szerint.
A magánnyugdíjpénztári befizetéseink erre nem jók, az embereknek jelentős részben a kötelező rendszer megszűnése után is maradt magánnyugdíjpénztári rendszere, az önkéntes magánnyugdíjpénztár, azon látjuk hajszál pontosan, hogy mennyit fial, mire lesz elég.
Szerintem jó az önkéntes magánnyugdíjpénztári rendszer egyébként, de nyilván nem mindenki van benne ebben a rendszerben, és mi szeretnénk egységessé tenni a rugalmas, hogy mondjam, nyugdíjba vonulásnak a lehetőségét. Sokan azt mondják, hogy még dolgoznának egyébként 65 év felett is 70 éves korukig, mert fittek, sportosak, szeretnének extra pénzt keresni, és ezzel egyébként extra nyugdíjra tesznek majd szert. Úgyhogy ezek a legfőbb érvek mellette.
Az oktatást, a külügyet és a gazdaság területét nevezte meg legutóbbi beszélgetésünkön olyannak, mint amik az érdeklődésüknek különösen a középpontjában áll. Az azt jelenti, hogy ezekre a tárcákra tartanának igényt, hogyha úgy alakulna a kormányzás? Külügy, oktatás, gazdaság.
Mi szívünk szerint nagyon sok feladatot vállalnánk, hogyha lehetne, mert mondjuk a környezetvédelem területén úgy említettem már a momentumos szándékot, ambíciót, ugye Szél Bernadettel közösen, vagy ott vannak a jogállamisági kérdések, tehát egy igazságügyi tárca, ami a törvényalkotással foglalkozik, hát nekünk kiváló jogi szakembereink vannak, és nem hiába tettük mi le az asztalra 25 pontos rendszerváltó forgatókönyvet. Alkotmányjogászokkal, cégjogászokkal, pénzügyjogászokkal, volt bírókkal, ügyészekkel dolgoztunk rajta. Úgyhogy rengeteg mindent csinálnánk, de nyilvánvalóan 6 párt van, el kell majd osztani. Én azt a 3 területet azt kiemeltem önnek legutóbb, mert nagyon fontos területeknek tartom őket, és szívesen vállalunk ott majd feladatot természetesen.
Mi a vonzó egy igazságügyi tárcában? Ott törvényelőkészítés folyik, az egy klasszikus jogászi szakma, jól kell megírni a törvényeket, de az nem a kreativitás középpontja, az a politika, nem?
Az igazságügyi tárca a pénzügyminisztérium mellett az a 2 szaktárca, amelyeken minden egyes törvényjavaslat végig kell, hogy menjen, mint egy ilyen checkpoint.
De nem nyúl bele az igazságügyi tárca a törvényjavaslatba, csak olyanná formálja, hogy az megállja a helyét a parlamentben, meg ha bíróság elé viszik, akkor a bíróság előtt is.
Így van, csak mi nagyon hiszünk a jogállamban, amit a Fidesz sárba tiport, és szerintünk egy olyan országra van szükség, ahol kiszámítható jogszabályalkotás folyik, ahol nincsenek joghézagok, ahol nem hagyunk bizonytalanságban vállalkozókat vagy teljes szektorokat, és ehhez pedig jó jogi előkészítés kell. Nyilván ez most a hallgatóknak egy nagyon szakmai beszélgetés részlet, ami most folyik, de nagyon fontos az igazságügyi minisztériumnak a munkássága.
Nagy kódexeink születtek az elmúlt 10 évben. Büntető, eljárás, polgári, meg az eljárás, közigazgatás, szinte mindennel meg vagyunk. Ezeket nagyon hosszú távra szokták csinálni. Belenyúlnának ezekbe, ha az igazságügyi tárca a kezükbe kerülne?
Vannak módosítások, amiket elvégeznénk rajtuk. Tehát például, hogyha valaki a vagyonnyilatkozatában hazudik politikusként, akkor azt mi büntethetővé tennénk. És ehhez pedig egy büntető törvénykönyvbeli szigorítás kell. Vagy a miniszterelnöki mandátumok számát korlátoznánk. Tehát mi azt mondjuk, hogy egy miniszterelnök legfeljebb 8 évig lehessen hivatalban, hogy soha többé ne fordulhasson az elő, hogy egyetlen ember kényekedve szerint alakul az ország sorsa.
Mi van, hogyha a nép azt akarja, hogy Fekete Győr András a következő ciklusban is legyen miniszterelnök, mert annyira flottul mennek a dolgok, akkor azt fogja mondani, hogy nem lehet? Akármit is akar a nép? A népfelség nem számít?
Hát, hogyha ránézzünk mondjuk a francia berendezkedésre, vagy az amerikai alkotmányos berendezkedésre, akkor ugye hiába akarták Barack Obamát mondjuk egyesek még 4 évre, de nem tudta már vállalni. És szerintem a rotációs elv, a vérfrissítés elve, a sorcsere elve szerintem egy jó, hogy is mondjam, nem is demokratikus feltétlen, hanem egy jó, nem is tudom, politikai intézmény a nyugati világban.
Biztos, ami biztos, hogy senki ne tudjon nagyon meggyökerezni, akármennyire is jó, akármekkora államférfi jó, vagy államhölgy is?
Annyi feladatot lehet csinálni a magyar állam működésében, hogy szerintem nincs arra szükség, hogy valaki hosszú éveken keresztül ott legyen a toppon. 8 év alatt rengeteg mindent vágányra lehet állítani, el lehet indítani, meg lehet valósítani. Mi azt mondjuk, hogy legyen elég mindenkinek ennyi.
Csak a miniszterelnök mandátumát korlátoznák, vagy a köztársasági elnökét is?
Köztársasági elnököt közvetlenül szeretnénk választani, ahogy például a szlovákok is megválasztották Zuzana Csaputovát, és azt látjuk, hogy a magyar választók felől is van egy ilyen igény egyébként, úgyhogy ott inkább a közvetlen választhatóságot vezetnénk be, a korlátozást azon még nem gondolkodtunk, de elviszem magammal.
Budapesten kvázi kormányzati pozícióban vannak, Kerpel Frónius Gábor ott van, Karácsony Gergely mellett. Elégedettek a teljesítménnyel? Ha kinéz vagy közlekedik Budapesten, akkor azt mondja, hogy jól csináljuk?
Én tömegközlekedéssel közlekedem a városban, és a tömegközlekedéssel én elégedett vagyok. Nyilvánvalóan látom én is a dugókat, viszont nyilvánvalóan beszélgetek a főpolgármesterrel, meg Kerpel Frónius Gáborral, és tudom azt is, hogy azért azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy mondjuk a Lánchíd az így belezuhanjon a Dunába. Ahogy azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy ne fejlődjön Budapesten semmi. Ugye itt a Blaha-Lujza tér felújítása egy fontos projekt, vagy a Pesti alsó rakpartnak a megcsinálása. Szóval én örülök annak, hogy épül Budapest. Nyilván szerintem a budapestiektől elvárható, hogy legyünk kis türelemmel, egy másfél éves türelemmel. A főpolgármestertől és a városházától pedig elvárható az, hogy próbáljon minél inkább alkalmazkodni ehhez a helyzethez, és olyan közlekedés javító intézkedéseket hozni, amik segítik az autósok és egyéb polgárok életét.
De kinek a javára? Mert a budapesti közlekedésben nagyon sokan vagyunk. Autósok, tömegközlekedők, kerékpárosok, gyalogosok, agglomerációból ingázók. Ki nyerjen? Mert ha valaki nyer, valakinek veszítenie kell. És ez politikai kérdés.
Ugye sokan elmondják azt, hogy az autósokon, akik jönnek a peremkerületekből, vagy jönnek az agglomerációból, nekik a legnagyobb segítség valójában külső parkolóknak az építése lenne, ahonnan a metrók, illetve egyéb buszok, villamosok be tudják hozni az autósokat a városba. Szerintem ez lenne a legjobb modell, de amíg ez nincsen, addig valóban nem várható el az egy autóstól, hogy hagyja azt otthon. És szerintem a jelenlegi helyzet az tűrhető. Nyilván itt sokan az M0-ás építésére is szoktak panaszkodni, hogy amíg hát az nem...
Pesti alsó rakpart, Lánchíd, Blaha, és minden egyszerre.
És minden egyszerre.
Hát ezt szokták mondani, és ez egy budapesti vezetői kérdés.
Ez egy budapesti vezetői kérdés. Én Karácsony Gergelyre, amikor beszéltem, ő nekem azt mondta, hogy bizonyos forrásokat most lehetett lehívni ennek a megvalósítására, és nem akarták veszni-hagyni ezt a pályázatot, vagy ezt a pénzt, és szerintem ez is érthető politikai szempontból. Valahol egyébként tökösnek érzem azt, hogy a főváros beleállt így választások előtt egy ilyen megosztó fejlesztéspolitikai kérdésbe, és én budapestiként azt tudom mondani, hogy igyekszem tömegközlekedéssel járni, ezt én senkitől természetesen nem várom el, de egyébként nagyon sokat javult az elmúlt évtizedekben a budapesti tömegközlekedés, úgyhogy aki mégiscsak teheti, szerintem üljön fel egy buszra vagy villamosra.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Fekete Győr András, a Momentum elnöke, miniszterelnök jelöltje volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Herceg Zsolt és Erdei Tamás szerkesztő kollégák és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.